Zsammi, tájékozott a dolgokról? Mindenről, méghozzá nagyon is. Mit akar ezzel mondani? Semmit. Úgy gondolja, hogy nem a felhőkben él? De Émil Gotyé tartózkodó volt, és kikerült a választ. Ez minden, amit tudni akar? Mások is rendelkeznek a faluból bankbetéttel ebben a bankfiókban? Nem, senki. Senki nem jött ma valami bankügylet miatt? Például beváltani egy csekket? Senki sem. És maga állandóan a helyén maradt? El sem mozdult a minnét. Semmiféle zavar nem tükröződött az arcán. Amilyen fontos, rendes tisztviselő volt, aki minden helyzetben tudja, hogyan kell felelnie egy hivatalos személy kérdéseire. Nem óhajt beszélni az igazgatóval? Habár ő sem mondhat ennél többet? Kigyulladtak a lámpák. A fő utca forgalma csak nem valami nagyvároséhoz vált hasonlóvá, és a kávézók előtt hosszú sorban álltak a kocsik. Egy menet haladt el. Két teve és egy fiatal elefánt vászontáblákkal az oldalukon, amelyek a Viktoár téren felállított cirkuszt reklámozták. Meg részre vette az egyik fűszeresnél a vöröses hajú fiú anyját, aki most is a gyerek kezét fogta, és éppen konzerveket vásárolt. Kicsit odébb, csak nem méltájébe és ügyvédjébe ütközött. Ügybozgó arccal beszélgettek, az ügyvéd ezt mondta, kénytelenek zárolni. Nem vették észre a főfelügyelőt, és folytatták útjukat a leszámítoló bank felé. Ha akarja, ha nem, az ember tízszer is összetalálkozik délutánonként egymással, egy olyan kis csomópontban, amelynek fél kilométer hosszú utcája zsúfolódik össze minden élet. Megré a Journal de Moulin című lap nyomdájába ment. Az asztalok az ablak felé néztek. Modern, üvegtetős betonasztalok, a polcokon sok-sok fénykép a sajtó számára, és hosszú papírlapokon a kék ceruzával írt legújabb hírek. Mandzsúria. A havas iroda jelenti, hogy... De a nyomdába csak egy félhomályos folyósorról juthatott be az ember. A gépek zakatolása jelezte, hogy merre kell tartani. Egy vigasztalan műhelyben munkaköpenyes emberek dolgoztak a magas tördelő asztalok előtt. A két szedőgép egy üvegfülkében zúgott, monoton géppuska zakatolással. A műhely főnököt keresem. A szószoros értelmében üvölteni kellett a gépek dübörgése miatt. A festékszag a torkot kaparta. Egy kis kék köpenyes férfi, aki formába rakta a kiszedett sorokat, tölcsért formált kezével a füléhez. Maga a műhely főnök? A tördelő! Megri elővette levéltárcájából azt a papírszeletet, amelynek szövegétől megállt Saint-Fiers grófné szívverése. A férfi megigazította acélkeretes szemüvegét az orrán, és úgy nézte a cédulát, mint aki nem egészen érti. Maguktól került ki? Hogyan? Emberek futkostak nagy újsághalmokkal. Azt kérdeztem, hogy itt nyomtatták-e? Jöjjön velem! Az udvarban már jobban tudtak szót érteni. Hideg volt ugyan, de legalább rendes hangon beszélhettek. Mit kérdezett az előbb? Az, hogy ráismere e betűtípusra. A 9 pontos cseltem. Itt készült? Majd mindegyik szedőgép cseltem betűtípussal dolgozik. Máshol is van Moulin szedőgép? Moulinban nincs, de van Nevers-ben, Bourget-ban, Châteauroux-ban, Autun-ben. Semmi különöset nem lát ezen a papíron? Nyilván kézipréssel nyomták, és azt akarták elhitetni, hogy újságból vágták ki, ugye? Egyszer engem is megkértek rá, hogy készítsek egy ilyet. Meg akartak valaki tréfálni. Igazán? Legalább 15 éve már, amikor még kéziszedéssel készült az újság. És a papírfajtából sem tud következtetni az eredetére. Csak nem minden vidéki újságnak ugyanaz a cég szállítja papírt. Ez német papír. Bocsásson meg, le kell zárnom a formát. Ez a Nievri kiadás. Ismeri Jean Métájét? A férfi csak vállat vont. Mi a véleménye róla? Ha hallgatja az ember, azt hihetni, hogy nálunk is jobban ismeri a szakmát, olyan bolondos. Megengedjük neki, hogy elbabráljon itt a műhelyben, már a grófné miatt is, mert jó ismerős a tulajnak. Tud dolgozni a szedőgépen? Ő azt állítja. Szóval ki tudná szedni ezt a kis szöveget? Hát mondjuk 2 óra alatt. és a mindegyik sor 10-szer újra kezdi. Előfordult az utóbbi időben, hogy odaült egy szedőgép elé. Tudom is én, ide-oda mászkál, csak zavar minket a klissékészítési eljárásaival. Bocsásson meg, a vonat nem vár, és még nem zártam le a formát. Kár volt a további fáradozásért. Megré már-már visszatért a műhelybe, de akkora sürgés forgás hallatszott bentről, hogy elment a kedve tőle. Ezeknek minden perc számított. Csak úgy futkostak ide-oda. Az újság kihordók őt is meglökdösték, amint a kijárat felé szaladtak. Aztán mégis sikerült neki elkapnia egy inast, aki épp egy cigarettát sodort. Mit csinálnak nyomás után az ólomszedéssel? Összeolvasztják. Hány naponként? Minden második nap. Látja ott a sarokban? Az az olvasztógép, te vigyázzon, még meleg. Megré kissé unottan lépett ki, talán kissé csüggetten is. Öreg éjszaka szállt a házakra. A hidegben világosabbnak tűnt a kövezet, világosabbnak, mint általában. Az eladó ide-oda járkált egy ruhásbolt előtt, jó náthás volt már, és orrhangon szólítgatta az arra menőket. Egy téli felöltő? Szép angol szövetből, már 200 frankért? Tessék befáradni, minden vételkényszer nélkül. Kicsit odébb, a Café de Paris előtt, ahol itt kihallott a biliárdgolyók koccanása, meg észrevette Saint-Fiers gróf sárga kocsiját. Belépett és pillantásával mindenfelé kereste, de nem találta, és végül leült egy székre. Ez volt itt az elegáns kávézó. Egy emelvényen három zenész hangolta szerszámát, és kiraktak maguk elé három kartonlapocskát, amelyen egy-egy szám volt, és megbeszélték, hogy melyik zeneszám következik. A telefon fülkéből zaj szűrődött ki. Egy pohár sört kérek, szólt oda Megri a pincérnek. Világos vagy barnát? A főfelügyelő azonban a fülkében beszélő ember hangját igyekezett kivenni. Nem sikerült neki. Saint-Fiers lépett ki később a fülkéből, és a pénztáros nő megkérdezte. Hány beszélgetése volt? Három. Párizsal, ugye? Akkor 3x8 franc 80. A gróf észrevette Megrét, a legnagyobb természetességgel közeledett felé, és leült mellé. Nem említette, hogy Moulinba jön? Elhoztam volna kocsimmal, igaz, nyitott kocsi, és ilyen rossz időben... Marie Vassilievnek telefonál? Nem, semmi értelmét sem látom. Miért kellene titkolnom maga előtt az igazságot? Nekem is egy pohár sört, pincér. Vagy mégse? Inkább valami meleget, egy grogot. Egy bizonyos Wolf úrnak telefonáltam. A maga nem is ismeri. Ismerik mások a bűnügyi rendőrségen. Uzsorás, ha úgy tetszik. Időnként hozzá folyamodok. Épp most próbáltam. Megri kíváncsian nézte. Pénzt kért tőle? Bármilyen kamatra. Különben elutasított. Ma délután a bankban is jártam. Hány órakor? 3 óra felé. Az a fiatalember tudja, meg az ügyvédje. Akkor lépett ki onnét. Megkísérelt pénzt kivenni? Igen, megkíséreltem. Csak azt ne higgye, hogy szánalmat akarok kelteni magában. Némely embert, ahogy pénzre fordul a szó, valami szégyenkezés fogja el. Engem nem. Nos, miután elküldtem a 40 000 frankot Párizsba, és kifizette Marie Vassilievnek vasúti jegyét, még vagy 300 frank maradt a zsebemben. Semmit nem láttam előre, amikor idejöttem. Csak ezt az öltönyt hoztam magammal, amit viselek. Néhány ezer frankkal tartozom Párizsban a szállás adónőmnek egy bútorozott szobáért, és amíg nem fizetek, nem hagyja, hogy elszállítsam a holmiaimat. Míg beszélt, a zöld biliárd asztalon guruló golyókat nézte. Amolyan városi fiatal emberkék játszottak, és egy irigy pillantást vetettek olykor a gróf elegáns öltözetére. Hát így, legalább gyászruhát szerettem volna ölteni a temetés idejére, de egyetlen szabó sincs a környéken, aki 2 napra hitelezze nekem. A bank azt válaszolta, hogy zárolták anyám számláját. Azon fölül mindössze 700 valamennyi frank a követelése. És tudja, hogy kitolmácsolta nekem ezt a kellemes hírt? Az intéző fia. Ahogy mondja. Hörpintett egyet a forró grogból és elhallgatott, még mindig a biliárdot nézte. A zenekar egy bécsi keringőbe kezdett, amelyet valami különös ütemre szabdalt a zöld asztalon guruló golyók zaja. Meleg volt. A villanylámpák ellenére is szürkeség ülte meg a kávézó levegőjét. Régi vidéki kávézó hangulatát keltette ez a hely, csak egyetlen fegyelat utalt a modern időkre. Koktél, 6 franc. Megré lassan szívta pipáját. Ő is a biliárd asztalt nézte, amire A zöld karton lámpaernyők vetettek fényt. Időnként nyílt az ajtó, és néhány másodperc múlva jeges légáramlat csapta meg őket. Menjünk, beljebb. A burzsi ügyvéd hangja volt. Ott ment el az asztaluk előtt, Jean Métájé kísérletében, aki fehér gyapjú kesztyűt viselt. De mindketten maguk elé néztek. Csak akkor vették észre a korábban érkezőket, amikor már leültek. A két asztal csaknem szemben állt egymással. Métájé elpirult, és fakó hangon rendelt. Egy csésze csokoládét. Saint-Fiers meg halkan csuffondárosan. No, nézd csak, a drága. Egy nő telepedett le nem messze a két asztaltól, és szinkos mosolyt váltva pincére suttogta. A szokásosat? Már kapta is a megylikört. Kipuderozta magát, s rúst kent az ajkára. S verdeső szempillái közül csak habozva pillantott hol az egyik, hol a másik asztal felé. Vajon a nagy darab, joviális külsejű megrére vesse ki hálóját? Vagy az elegánsabb ügyvédre, aki már rámosolygott és úgy fixírozta? No, hát igen. Majd szürke öltönyben vezetem a gyásznépet, mormolta Saint-Fiers gróf. Mégsem kérhetek kölcsön egy fekete öltönyt a komornyiktól. Elhunyt apám zsakettjét sem húzhatom magamra. Az ügyvéden kívül, akit inkább a nőcske érdekelt, mindenki a legközebb álló biliárdasztalt nézte. Három is zöldelt a helységben. Kettőn játszottak. Amikor a zenészek befejeztek egy-egy számot, csak úgy pattogtak a bravók. És egyszerre újra felhangzott a poharak és kis tányérok csilingelése. Három portóit, hármat! Nyílt az ajtó, aztán becsukódott. Hideg áradt be, majd a teremben terjengő meleg lassan megemésztette. Most a harmadik biliárdasztal lámpái is kigyulladtak, a pénztárosnő egyetlen mozdulatára, akinek a háta mögött fehér lettek a villanykapcsolók. 30 pont, jelentette be valaki, és a pincérhez fordult. Egy kis öreg vici vizet. Nem, inkább egy vittel vizes eperszörpöt kérek. Amott pedig Émile Gautier keregette gondosan a dákó végét kék színű krétával. Aztán nullára kapcsolta a jelzőkészüléket. A bank aligazgatójával játszott egy nálánál idősebb, kikent kifent, barna bajszú férfival. A fiatalember csak ekkor vette észre Megrét, amikor harmadszorra célozta meg a golyót, amit különben rosszul célzott meg. Kicsit feszélyezetten köszöntötte, de aztán úgy lefoglalta a játék, hogy nem jutott ide semmire, se nem látott, se nem hallott. Persze, ha nem fél a hidegtől, hát van hely a kocsimban, jegyezte meg Maurice de Saint-Fiers. De meghívhatom valamire? Tudja, azért nem tartok még ott, hogy egy vermut számítson. Pincér, mondta hangosan Jean Métayé. Hívja nekem Burzsot, s kapcsolják a 17-est. Apját hívta telefonon. Kicsit később már be is zárkozott a fülkébe. Megré csak szívta a pipáját. Még egy pohár sört rendelt, és az a nő, mert nagy termetével, tán a főfelügyelő hívta fel magára legjobban a figyelmét, ő rá vetette ki hálóját. Valahányszor a férfi arra fordult, úgy mosolygott rá, mint ha csak régi ismerősök lettek volna. Nem is sejtett ez a kis nő, hogy Megré esze egészen másút jár, azon az öreg asszonyon, ahogy fia nevezte, és aki most ott fekszik a kastély első emeletén, és aki előtt könyökükkel taszigálva egymást, vonulnak el a parasztok. De a főfelügyelő nem ebben a mozdulatlan állapotban látta maga előtt a grófnét. Abba az időszakba képzelte vissza, amikor még nem sorakoztak autók a Café de Paris bejáratánál, és amikor még nem koktélt ittak itt. Oda, a kastély parkjába képzelte. Nagynak és könnyednek látta, mint valami romantikus regény hősnőjét, ahogy a gyerekkocsi mellett lépked a dajka oldalán. Megré akkor még kis siheder volt, és hajzata, akár Émile Gautier, vagy a vöröshajú fiúcskái, makacsul égnek merett a feje búbján. Nem irigykedette egy kissi a grófra, azon a reggelen, amikor a házas pár Aix-les-Bains-be utazott autón, a környék egyik első kocsiján, prémek között és parfümillatban. A fátyol alatt nem látszott a grófni arca. A gróf meg vastag szemüveget hordott. Az egész inkább egy nemes hölgy mesés elrablásához hasonlított. És a dajka a kisbaba kezét lengette búcsúzóul. Most szentett vízzel szórják be az öreg asszonyt, és a szoba gyertyaszagot áraszt. Émile Gautier buzgón sürgőt forgott a biliárdasztal körül, egyéniskedően játszott, Félhangosan számolt, fontoskodott. 7! Újra célzott. Nyert. Pödrött bajszú főnöke éles hangon jegyezte meg. Elképesztő! Két férfi figyelte egymást a zöld asztal felett. Jean Métayé, aki szüntelenül beszélt valami, a mosolygó ügyvéd, és Saint-Fiers gróf, aki lagymatag mozdulattal állította meg a pincért. Még egy pohárral. Megré most egy cserkész sípra gondolt, amilyen soha nem volt neki gyerekkorában. 8. Meghívás vacsorára. Már megint telefonál, sóhajtott Megré, amikor látta, hogy Métayé újra felkel az asztaltól. Tekintetével követte, és